Dicsőség és hála legyen az Úrnak ezért a délutánért is, amelyet ismét az ő jelenlétében tölthetünk. Minden olvasott íge szava a szívünkbe hatol, örülünk a felett, hogy hihetünk és elfogadhatjuk azt. Hálásak vagyunk ezért a hétvégéért is, mert Isten bizonyára mindannyiunkhoz szólt az ő igén keresztül. És az nem fog üresen visszatérni, hanem megteszi, amiért küldte őt, eléri a célját. Hálásak vagyunk mindannyiótokért, akik el tudtatok jönni. Különösen hálásak vagyunk francia nyelvű testvéreinkért, hogy ők is eljöttek, és megígérjük nekik, hogy hamarosan hozzájuk is el fogunk jutni. Ma délután nagyon rövidre fogjuk fogni magunkat. Olyan gazdag gondolatokat hallottunk, Isten értékes gondolatait, és ha ma megkérdezném, ki olvasta már mindannyiatok közül ezt a prédikációt ilyen szemlélettel, ilyen belső haszonnal, amikor tegnap este és ma reggel együtt olvastuk, biztos vagyok benne, hogy mindannyian azt mondanátok, elolvastam, de azért annyi sok mindent mégsem olvastam ki belőle. Ugye? Így van. Igen, igen, ez minden bizonnyal így lesz. Igen, akkor még a testvérnő is bólint. Igen, ez így van rendjén. Mi itt ezen a helyen annyira őszinték vagyunk, és hálásak vagyunk Istennek. De nem ugyanez a helyzet a Szentírással is? Nem olvassunk-e mindig új dolgokat a régi szavakból újra és újra? És hányszor olvastuk már a Szentírást? Én magam voltam egyszer a Pátmos szigetén, ezt néhányan tudják közülünk, és nem emlékszem pontosan, hányszor olvastam el ott a Jelenések könyvét. Minden esetre ott ültem abban a barlangban, ahol akkoriban János is volt. De nem csak azt, és én olvastam, és olvastam. Amikor úgy a 22. fejezet végére érkeztem, újra az elejéről kezdtem, és újra elolvastam. Ha ma visszatekintek, hálásan megállapítom, hogy az olvasás önmagában mégsem elég. El kell jönnie az időnek, és Isten szellemének ki kell nyilatkoztatnia az olvasottakat. Ezt mi is hangsúlyoztuk, hogy a Branham testvér szolgálatában is a tisztánlátástól a tisztánlátásig és a felismeréstől a felismerésig előre haladás volt. Ezért is hálásak vagyunk. Csak egy van, aki tökéletes a tudásban, és ez Isten. Ő soha nem lesz képes arra, hogy kiegészítse az ő tudását, mert ő már mindent tudott, mindent tud, és mindent tudni fog az örökké valóságig. Az afrikai összejövetelekről már beszámoltam, körülbelül 3000-től 5000 emberig hallgatták meg Isten ígéjét. Kicsit túlhajszoltam és kifárasztottam magam, túl erélyesen prédikáltam. De minél nagyobb a sokaság, minél nagyobb a hallgató közönség, annál erőteljesebbnek kell lenni a prédikációnak. És ha már itt folyik az izzadság az arcomon, mit gondoltok, mi történik ott? És ez természetesen fizikailag is egy kicsit áldozatot is követel. De Isten erről is gondoskodott. Isten kegyelme által az ember újra és újra megújul, még a földi fizikai értelemben is. Amikor ez a püspök ott azt mondta, hogy Nairobi már ezektől a napoktól kezdve nem lesz az a régi Nairobi, mert hálás voltam, tudtam, hogy Isten valóban nagy dolgokat tett sok emberek életében. Szeretnék nagyon röviden felolvasni néhány szentírási íge szakaszokat, amelyek Isten szaváról szólnak, és úgy hangsúlyoztuk, úgy hisszük szívből, hogy Isten szava mindenek felett álló értékké vált számunkra. A 119. Zsoltár 49. versében pedig ez áll írva. Zsoltár 119. 49. vers. tarts meg szolgádat hűségesen a te szabadban, amelyre reménységre indítottál engem. Hiszen ez az én vigasztalásom nyomorúságomban, hogy a te szavad újra éleszt engem, újjá éleszt engem. Van egy másik hely, ahol ez áll, az Úr elküldte az ő szavát, és meggyógyította őket. A 119. Zsoltár 105. verse azt mondja, a te ígéd lábaim szövét neke, lámpássá lett, és világosság az én útamon. Ez az íge megemlékeztet bennünket arról, amit Péter apostol is írt, hadd olvassam éppen fel, az első Péterben kellene írva legyen. Első Péter első fejezet, a 23. vers. Első Péter első fejezet, 23. vers. Mert hiszen nem romlandó, mullandó, hanem romolhatatlan, elévülhetetlen magból születtetek újjá. Tudniillik az Isten élő és örökkévaló, örökké megmaradó ígéje által. Ezekben a napokban hallottunk az isteni magról, amely szívünkbe lett elültetve, és ez a mag az Isten ígéje. Mag nélkül nincs születés. Aki egy termést akar, annak vetnie kell. Tulajdonképpen a szaporodás minden a magon keresztül jön, a szellemi világban is. Az íge a mag. Ez az isteni mag belénk lett helyezve, és a maga neme szerint terem. Az első Péter 1, a 25. verse szerint azt mondja, de az Úr szava örökké megmarad, ez pedig az az íge, amelyet evangéliumként lett hirdetve nektek. Istennel és Isten ígéjével van dolgunk, ami Urunk Jézus Krisztusunk dicsőséges evangéliumával, amelyben a kegyelem felajánlását tesszük az emberiségnek. Aztán ott van az íge a 2. Péter első fejezetében is, a 2. Péter első fejezetében, a 19. versben. És most annál szilárdabban áll számunkra a prófétai szó, amely a birtokunkban van, és ti jól teszitek, ha odafigyeltek rá, mint a világosságra, mint egy világosságra, amely világít a sötétben, amíg a teljes nap fel nem virat, és a hajnalcsillag fel nem kél a ti szívetekben. Újra és újra Isten ígéjéről olvasunk, és azt is elhisszük, amit Pál apostol írt az ő munkatársának, Timóteusnak, a 2. Timóteus 2. fejezetének 15. versében. 2. Timóteus 2. 15. vers. Légy szorgalmas abban, hogy Isten előtt alkalmasnak bizonyulj, mint olyan munkás, aki nem val szégyent a munkájával, mert helyesen tárja elő, helyesen kezeli az igazság ígéjét. Ez is biztosítva kell legyen. Nem csak az, hogy Isten ígéje megvan, hanem az is, hogy helyesen osztjuk, helyesen kezeljük, hogy a helyes helyére helyezzük, ahova való, hogy a megfelelő kontextusba helyezzük. És Timóteusnak így kellett ezt tennie. Az indoklást megadja Pál apostol a 2. Timóteus levelének 4. fejezetében nagyon komoly szavakkal. Azt hiszem, ez az a komoly figyelmeztetés, ami korszakunk számára is, amit itt leírva találunk a 2. Timóteus 4. fejezetének első versétől. Esküvel elkötelezlek téged Isten és Krisztus Jézusnak a színe előtt, aki ítélni fog egyszer élőket és holtakat, és az ő megjelenésekor, és az ő királyi uralkodásakor, az ő királyságának a felállításakor. Hirdest az ígét, állj elő vele attól eltérően, hogy alkalmas vagy alkalmatlan időben jössz. Meggyőzően, rendreutasítóan, buzdítóan, figyelmeztes a hosszú tűrés és a tanítás minden ráfordításával. Mert el fog jönni majd egy olyan idő, amikor az emberek elviselhetetlennek fogják tartani vagy találni az egészséges tanítást, és tanítókat fognak szerezni egymás után a saját vágyaik szerint, mert a fülük csiklandozására vágyódnak. Az igazságtól viszont az emberek elfordítják a fülüket, és a mesékhez odafordulnak. Te azonban maradj józan, azaz kiegyensúlyozott minden tekintetben. Vedd magadra a bajokat, a szenvedéseket, végezd az evangélium hirdetőjének a munkáját, és teljesíts teljes mértékben maradéktalanul a szolgálatodat. Észrevehetjük, hogy az apostol mennyire komolyan vette, hogy az íge hirdetése megmaradjon ugyanazon a módon, ahogyan az Istentől kapta, ahogy részesedett benne. Ezt már a tegnap este is megfigyeltem a Galata levelének első fejezetében. Pál apostol utalással van erre, és azt írja itt a 11. versben, Galata 1, a 11. vers. Rámutatok nektek ugyanis arra, szeretett testvéreim, hogy az általam megbízhatóan hirdetett evangélium nem az emberek módszere szerint való. Én sem emberektől kaptam. Nem is tanítás útján tanultam vagy jutottam hozzá, hanem a Jézus Krisztus egy kinyilatkoztatása által. Számunkra ezek az ige szakaszok mind nagyon fontosak, hogy megszívleljük őket. Különösen annak figyelembevételével, hogy olyan sokféle értelmezés és emberi magyarázatok vannak, nem csak az általunk ismert körökben, hanem valóban az egész világon, minden felekezetekben. Mennyien nem hisznek már egyáltalán abban, hogy Jézus Krisztus szűzies születésű volt, a szellemtől nemzve, stb. Az alapot, amelyen a korai, az ős kereszténység állt, már régen felváltotta a liberális teológia. De hála legyen Istennek, hogy még mindig vannak emberek, akik örülnek annak, hogy a felől, hogy Isten ígéje maradt, és hogy szívből elfogadhatjuk, magunkévá tesszük, és hiszünk benne, és hogy Isten szelleme által meg lett teremtve a kapcsolat, kialakult egy összeköttetés bennünk ezzel az ígével. Amikor János a Pátmos szigetére lett száműzve, az is Isten ígéje miatt történt. A Jelenések könyve első fejezetének 9. versét olvasom fel. Én János, a ti testvéretek és társatok, aki részese vagyok veletek a nyomorúságnak, az ő királyi uralkodásában és a Jézusban való álhatatosságnak. Én a Pátmos nevű szigetre kerültem, lettem száműzetve az Isten ígéjéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Egyszerűen arról volt szó, hogy Isten ígéje a gyertyatartóra legyen állítva, hogy Isten ígéje megmaradjon a maga igazságosságában, hogy le legyen írva, hogy mi is részesüljünk benne. A próféták tehát és az apostolok esetében Isten ígéje volt a téma. Az ég és a föld elmúlik, de Isten ígéje az örökkévalóságig megmarad. Ez is meg fog történni, be fog bizonyosodni. Amennyiben Isten ígéje isteni magként van bennünk, akkor mi is részesülni fogunk abban, amit Isten az ő ígéjében megígért, és meglátjuk az ő dicsőségét. Én nem hiszem, hogy Isten eddig egyetlen embert is megtévesztett volna, és nem is fog az örökkévalóságban sem. A győzedelmeseknek megígérte a dicsőséget, és mi áll írva róluk, el fogom olvasni éppen a Jelenések könyvéből. Ők győzedelmesek lettek az ő tanúságtételük szava által. Aki ismeri a Jelenések könyve 12. fejezetének bibliai szakaszát, az lehet az, az kell az legyen, és ott a 11. vers. Jelenés 12. 11. vers. Ezek legyőzték őt, az ellenséget, a bárány vére és bizonyságtételük ígéje miatt. És nem szerették életüket, mint halálig. Ezért örvendezzetek, ti egek, és ti, akik benne lakoztok. Te jaj a földnek és a tengereknek, mert az ördög most leszállt hozzátok, és óriási haragot rejt magában, mert tudja, hogy rövidre lett mérve az ideje. Már most ez megint egy egészen más területre tér át, nevezetesen arra a fázisra, vagy abba a fázisba, amikor Krisztus felemeli az öveit, és akkor sor kerül egy konfliktusra, egy összeütközésre. Ezt már mindannyian régen megértettük. A Jelenések könyve 12. fejezetének 7. verse úgy írja le ezt le, mint az utolsó csatát. Ekkor csata támadt a mennyben, Mihály és az ő angyalai harcoltak a sárkánnyal. A sárkány és az ő angyalai is harcoltak, de nem nyerték meg a győzelmet, és a mennyben való tartózkodásuk időtartama nem volt hosszabb. Így a nagy sárkány, a vén kígyó, akit ördögnek és sátánnak is hívnak, az egész föld megtévesztője levettetett a földre, és vele együtt az ő angyala is levettettek. Aztán egy hangot hallottam, egy hangos hangot a mennyből, amely így kiáltott: immár most az üdvösség és a hatalom és a királyi uralom, ami Istenünké lett, és a fejedelmi hatalom az ő felkentjéjé, mert levettetett a mi testvéreink vádlója, aki vádolta őket a mi Istenünk előtt nappal és éjjel. Ezért is hálásak vagyunk már ma, abban a pillanatban, amikor a vőlegény magához veszi az ő mennyasszonyát, ő nem fog többé az ellenség erőivel küzdeni. Ő győzelmet aratott már fölötte a Golgotán. Nem fog másodszor is az ellenséggel találkozni, úgy, mint akkor volt Dávid és Góliát esetében. Egy szerződés volt a két fél között. Egy közületek a ti oldalatokról lépjen, és egy előlép innen, a mi oldalunkról. Ketten folytatják, és eldöntötték a harcot az összes többiekért. A legyőzött fél kénytelen lesz kiszolgálni a másikat, alávettetik annak. Így Krisztus, a Dávid fia tehát találkozott és szembeszállt az ellenséggel, előlépett mindannyiunkért, megvívta a csatát, és megvendékozott bennünket a győzelemmel. Az ellenséges erőknek alá kell vetniük magukat nekünk. De hogy az ellenségnek még mindig van hozzáférése, és a hatalmak még mindig uralkodnak a térségben, azt mindannyian tudjuk. És abban a pillanatban, amikor Krisztus, a megváltó, fel akarja venni a megváltottakat az ő dicsőségében, ott a régi ellenség még mindig meg akarja akadályozni őket ebben. És ekkor közbelép Mihály, az angyal fejedelem, az egész seregével, és azt mondja: elég, most már lefele. És az ellenség levettetik az összes híveivel együtt, Krisztus pedig az öveivel együtt felmegy. És azután egyáltalán nem hallunk és nem látunk többé semmit az ellenség mindeme hatalmából. Ez egy gyönyörséges dolog lesz. Az ellenség az öveivel együtt levettetik, Krisztus pedig az öveivel együtt felmegy, felvonul. Idelent aztán nagyon rossz lesz a helyzet, de odafent ellenben a dicsőséges, ellenben dicsőséges lesz, mert amit szem nem látott, fül nem hallott, és amit emberi szívhez soha nem jutott el, azt készítette el Isten azoknak, akik szeretik őt. Mi pedig kegyelemből ezek közé tartozhatunk. Most hadd olvassak fel még egy másik ige szakaszt a Jelenések könyvének utolsó fejezetéből. A Jelenés 22. fejezetének 6. versétől ez áll írva. Akkor ezt mondta nekem. Ezek a szavak megbízhatóak és igazak. És az Úr, a próféta szellemek Istene, elküldte az ő angyalát, hogy jelezze szolgáinak azokat a dolgokat, amelyeknek rövidesen be kell következniük. Az íge szava megbízható és igaz. Az íge szava egyértelmű. Számíthatunk rá, hogy beteljesedik. Amint már elég sokszor hangsúlyoztuk, az írásokat nem lehet megtörni. Minden, amit Isten mondott, örökre igaz, és úgy fog bekövetkezni, ahogyan ő elrendelte. De Istennek megvan az idő szerinti menetrendje, és tanácsos, hogy ne siessünk önmagunktól. De jól tesszük, ha őrködünk és imádkozunk, hogy együtt haladjunk az Úrral és azzal, amit tesz. Vajon hány proféta és apostol várta azt a beteljesedést, a tökéletességre jutást, amerre mi most várunk? Több ezer év telt el, és ismét csak nem 2000 év telt el Krisztus első eljövetele óta. És a hitetlenek azt mondhatják, igen, avagy nem csináltak-e bolondot magukból, nem tették-e nevetségessé magukat, mindezek a hívők, akik mindig az Úr eljövetelére vártak, egyáltalán nem. Éppen ennek az ellenkezője igaz. A várakozásukkal bizonyságot tettek arról, hogy bennük él a feltámadásban való részesedés élő reménysége. És amikor eljön a beteljesedés, a tökéletességre jutás, mindenki fel fog támadni minden korszakokból. Együtt fogunk találkozni az Úrral. Ha ma megkérdezhetnék egy Péter apostolt, egy Jánost, egy Pál apostolt, figyelj, testvérem, nem csalódtál-e? Hiszen az Úr visszatérését még az életed idejében, az életed folyamán vártad, János, Péter, Pál, mondjátok meg nekem, hogyan volt az, amikor már tudtátok, hogy most már elérkezett a hazaköltözés ideje, hogy hazamentek anélkül, hogy tanúi lettetek volna az Úr eljövetelének és testetek átalakulásának. Írni írtatok róla, prédikálni is prédikáltatok róla, és vártatok is annak beteljesedését. És most életetek utolsó napján, hadd kérdezzem meg tőletek, mit éreztetek a szívetekben az utolsó napotokon itt a Földön? Az egyik azt mondaná, hogy ó, annyira megnyugodtam az Úrban. A másik azt mondaná, ó, öröm volt bennem, kimondhatatlan és dicsőséges. Erre jön a Mr. Skeptikus, és megkérdezi, igen, mondd csak, de te számoltál azzal, hogy az Úr még a te életed idejében visszajön, hiszen azt írtad, hogy nem fogunk mindannyian elaludni, de bizonyára mindannyian átváltozunk. Pál apostol, ó Pál apostol, lám, mihez kezdjünk most a leírt szavaiddal, amelyeket írtál? Hiszen hisszük, hogy az Isten szelleme ihletett téged, amikor írtál. És most, hogy áll a helyzet veled? Ó, hogy mondhatta az utolsó erejével, hogy határozottan számíthattok azzal, amit írtam. Az beteljesedik abban az időben, amelyet Isten kijelölt arra. Senki nem tudna engem meggyőzni arról, hogy bármelyik proféta vagy apostol valaha is megingott vagy megremegett volna. És tudjátok, az egyetlen íge szakasz, amelyet így értelmeznek az, hogy amikor János a börtönbe lett vetve, egyszerűen elküldte az ő tanítványait Jézushoz, hogy kérdezzék meg tőle, te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy várjunk valaki másra? És persze vannak elég sokan, akik valóban úgy gondolják, hogy János kételkedett magában. Én ezzel egyáltalán nem értek egyet, más véleményen vagyok. A Szentírás pedig azt mondja, hogy mindenki legyen biztos saját véleményében, és én is eléggé biztos vagyok a véleményemben. János születésétől fogva meg volt telve Szent Szellemmel. János hallotta annak hangját, aki elküldte őt. Tudnélek, akire látod a Szellemet leszállani, mint egy galamb alakjában, ő az. Ő utasítást kapott. Neki adatott egy jel, és ő előre világosan megmondta, egészen egyértelműen, én csak vízzel keresztellek a megtérésre. De aki utánam jön, aki előttem már létezett, aki nagyobb nálam, akinek nem vagyok méltó még arra sem, hogy feloldjam a sarulya szíjúját, az megkeresztel majd titeket Szent Szellemmel és tűzzel. És amikor a manapon eljött Isten báránya, ami megváltunk, János teljes meggyőződéséből kijelentette, ímé, tekintsetek oda, ez az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ha így sorba állítjuk Isten embereinek összes tanúbizonságtételét egymás után vagy egymás alatt, akkor nagy súlyuk van. Hadd mondjam el nektek, hogy mi volt pontosan a helyzet. Sokan annyira, de annyira ragaszkodtak Jánoshoz, és csüngtek Jánoson, ő pedig a börtönbe került, és a tanítványai még nem tudtak elszakadni tőle, hogy most már az Úr Jézus követésébe álljanak, akit ő maga bemutatott. Néhányan egyszerűen a János tanítványai maradtak, ahelyett, hogy a Jézus tanítványaival lettek volna. És éppen ezért mondta, menjetek elő hozzá, és kérdezzétek meg őt tőle, hogy ő ez. Más szavakkal, ha nekem nehezen tudjátok elhinni mindazt, amit mondtam, akkor menjetek el, és kérdezzétek meg őt magatok. És így is volt, és egy gyönyörű választ kaptak. Most tehát menjetek el, és mondjátok el neki mindazt, amit itt történik. A vakok megkapják szemük világát, a sánták járnak. János ekkor bizonyára megmutatta nekik az Ézsaiás 35. fejezetéből. Most halljátok meg végre, amit mondtam. Amikor a Mesiás eljön, a vakok látni fognak, a sánták járni fognak, a némák nyelve pedig ujongani fog. Így áll írva az Ézsaiás 35. fejezetében. Következetesen tehát az Úr egy bibliai választ adott, és a kérdező emberek megkapták a válaszukat. Amikor az Isten ígéjét olvassuk, körültekintően, és el kell olvasnunk az összes olyan részt, amely témához tartozik, hogy megkapjuk a helyes választ. Nem, a próféták és az apostolok nem kételkedtek. Éppen ellenkezőleg, ők valamennyien tanúságot tettek az igazságért, mert az íge hozzájuk intéződött, ők voltak éppen az íge egy részévé váltak, és ezért mondja a Zsoltár 82 vagy 86. fejezete, hogy az íge hozzájuk intéződött, és ők isteneknek lettek nevezve, és az ilyen emberek aztán tanúságot tettek, de a világ nem volt méltó hozzájuk. Mi, akik ma élünk, hálásak vagyunk az Úrnak, hogy rendelkezünk úgy az Ó, mint az Új Szövetséggel is, és hogy Isten világosságot és egyértelműséget, áttekintést és betekintést adott az ő teljes üdvhatározatába. Ezt mi is mondtuk már néha-néha. Pontosan azért, mert elérkezett az ideje, a beteljesülés ideje. Isten mindezeket a dolgokat kinyilatkoztatta. Voltak olyan emberek is, akik többet tudtak, mint amennyit mi tudunk. De mivel az idő most érkezett el, tetszett az Úrnak, hogy nagyszerűvé és dicsőségessé tegye az ő szavát, hogy feltárja az elrejtett titokzatosságokat. És hála legyen az Úrnak azért, hogy vannak emberek, akik szívből el tudják hinni, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. Az Úr Jézus azt mondta, akinek van füle a hallásra, az hallja meg. A jelenések 2. és 3. fejezetében újra és újra elhangzik a figyelmeztetés. Akinek van füle a hallásra, hallja meg, mit, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. Hadd foglaljuk össze, ezen a hét végén Isten kegyelmes volt hozzánk. Beszélt hozzánk az ő ígén keresztül. Újból elénk tárta azt, ami számít, azt, ami lényeges. És úgy értem, hogy gazdagon megáldva távozunk el innen. És velünk együtt mindazok, akik hallja az itt felolvasottakat, elmondottakat és előterjesztetteket. Ők is hálát adnak majd Istennek szívükből. Ahhoz, amit tegnap este és ma reggel elolvastunk, egyszerűen nem volt mit hozzátenni, hozzáfűzni. Önmagában teljesen átfogó és hiánytalan, befejezett volt. Csak az a fontos, hogy most még beteljesedjen az is, amit Ézsás próféta is írt. Uram, pecsételt el a te tanítványaid szívében a te rendelkezéseidet, hogy minden rendelkezés, minden tanítás, minden, amit Istentől ajándékba kaptunk az ígéből, az el legyen pecsételve a szívünkben, hogy hordozzuk, foglalkozzunk velünk, és tartsuk meg, és hogy az ellenségnek ne legyen része, ne legyen joga fölöttünk. Ellenkezőleg, szívünk mélyéből dicsőtenünk kell az Úr, a mi Istenünk nevét. Egyszer teljes szívből. Ó, most éppen arra gondolok, amit egy nagyon kedves testvérnő írt, aki ma délután is közöttünk van. Hadd olvasson fel, áldás lesz mindannyiunk számára. Felolvasom a kártya második oldalát. Sokan állnak mögötted az ő imádságaikkal. Az én szívem telve van hálával azért, amit az Úr most tesz, amikor az ő szava elhangzik. A szívem úgy reptes az örömtől, hogy néha alig bírom elviselni. És azt kívánnám, bárcsak több élet lenne a sorainkban, nyilvánvalóvá lenne az élet sorainkból. Bizonyára mindannyian erre vágyunk, és mit tudunk erre mondani? Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Ha befogadtuk őt, életet kaptunk. De meg kell legyünk ajándékozva vele, hogy megnyilvánulhasson bennünk. Teljes elvárásokkal telve várom a hétvégét. Legyen, hogy az Úr otthon és jól érezze magát közöttünk, és elérje az ő célját velünk. Nem ez a szívünk kiáltása és vágya mindannyiunknak, avagy nem-e ugyanezeket a szavakat írhattuk volna le mindnyájan? Legyen, hogy az Úr kellemesen érezze magát közöttünk a szívünkben. Mostantól fogva hadd higgyünk, egész egyszerűen higgyünk. Schmidt testvér elolvasta az ígét az Úr az Isten félelméről, ami a bölcsesség kezdete, és rögtön különbséget is tett a félelem és a tisztelet között. Itt létezik egy jelentős különbség. Mi nem büntetéstől való félelem miatt vagyunk itt, hanem tisztelettudatból vagyunk itt, aki Jézus Krisztusban, ami Urunkban magára vette a mi büntetésünket, mert a szeretet nincs a szeretetben, de tisztelettudat az élő Istentől. Mindazokban, akik tisztelik Istenet, és az Isten tisztelet nem az ember iránti emberfélelem, az Isten félelem a bölcsesség kezdete. Hadd tanúsítsunk tiszteletet Isten iránt, szeressük és bízunk benne. Ne rettegéssel félni tőle, hanem tiszteletet tanúsítani rá. Szeretni és bízni ő benne. Ő mindent jóvá fog tenni. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő dicsőséges neve. Amen. Hadd jöjjünk előre, és adjunk együtt hálát az Úrnak, nyitott szívvel, nyitott szájjal, egyszerűen hálát adni mindazért,